Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól, aki így szól ma is, kérjetek és adatik nektek, keressetek és találtok, zörgessetek és megnyittatik nektek. Amen. Gyertek testvéreim, és kezdjük Isten tiszteletünket énekléssel a 42. Zsoltár első versét énekelve. A 42. Zsoltár első verse így kezdődik, mint a szép híves patakra a szarvas kívánkozik. Helyünket elfoglalva hallgassuk meg a hirdetéseket.
A mai napon és az azt megelőző napokban több mint 50 fő a lelkipásztor vezetésével Mátraházán gyülekezeti hétvégén vesz részt. Legyen áldás ezen az alkalmon. A mai Isten tiszteleten Dominiák Zsolt testvérünk hirdeti az igét, aki családjával gyülekezetünk tagja, és a közeljövőben teszi le 5. évesként a pápai református teológián utolsó vizsgáit. Az államvizsga előtti 6. gyakorló évét terveink szerint szeptembertől gyülekezetünkben tölti. Isten áldása legyen szolgálatán. Jövő vasárnap az Isten tisztelet után kérjük, jöjjenek a gyülekezeti teremben mindazok, akik bármilyen jellegű szolgálatot, feladatot, gyermekfoglalkozás, tálalás, szállítás, süteménysütés, takarítás vállalnak augusztusi Weiss-Manfred iskolai gyermektáborunkban. Szeretnénk a feladatokat megbeszélni, elosztani. Ugyancsak jövő vasárnap, június 12-én délután 4 órakor tartjuk hittanos évzáró alkalmunkat fent a gyülekezeti termünkben, családi istentisztelet formájában. Szeretettel várjuk a testvéreket és a hittanosaink családját. Kérjük, jelentkezzenek az általános iskolás korú gyermekek az augusztus 8-án induló napközistáborba, konfirmált fiataljaink pedig az augusztus 15-én kezdődő pákozdi ifjúsági táborunkba. Kérjük a kedves testvéreinket, hogy aki tudja, e célra befizetett külön adományával támogassa a nehezebb sorsú családok gyermekeinek részvételét ezekben a táborokban. Gyülekezeti alkalmaink ezen a héten is a szokott rendben lesznek. Hétfőn 10 órakor az Olajág otthonban istentisztelet, este 6 órakor gyülekezeti termünkben énekkari próba. Kedden 17:30-kor az alaksori termünkben a kék kereszt alkalma, szerdán este 6 órakor a gyülekezeti teremben bibliaóra. Szombaton 4 órától az alaksori teremben ifjúsági bibliaóra.
Köszönjük szépen, és az Úr legyen továbbra is gyülekezetünk őriző pásztora. Most pedig folytassuk az istentiszteletet énekléssel, és a 23. Zsoltárt fogjuk énekelni annak mind a három versével. A 23. Zsoltár így kezdődik, az Úr én nékem, őriző pásztorom. Mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette az eget és a földet. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Istenünk igéjét, mely az János evangéliumának 10. fejezetéből szól hozzánk, annak is az első 5 versét, majd a 11-től a 15. versig terjedő szakaszt olvasom. Bizony, bizony, mondom nektek, aki nem az ajtó megy be a juhok aklába, hanem másfelől hatol be, az tolvaj és rabló. De aki az ajtó megy be, az a juhok pásztora. Neki ajtót nyit az őr, és a juhok hallgatnak a hangjára, a maga juhait pedig nevükön szólítja, és kivezeti. Amikor a maga juhait mind kivezeti, előttük jár, és a juhok követik, mert ismerik a hangját. Idegen pedig nem követnek, hanem elfutnak tőle, mert az idegenek hangját nem ismerik. Én vagyok a jó pásztor. A jó pásztor életét adja a juhokért. Aki béres és nem pásztor, akinek a juhok nem tulajdonai, az látva, hogy jön a farkas, elhagyja a juhokat, és elfut, a farkas pedig elragadja és szétkergeti őket. A béres azért fut el, mert csak béres, és nem törődik a juhokkal. Én vagyok a jó pásztor, én ismerem az enyéimet, és az enyéim ismernek engem. Ahogyan az atya ismer engem, én is úgy ismerem az atyát, és én életemet adom a juhokért. Amen. Áldja meg Isten az ő igéjét a mi szívünkben, hogy ma is ne csak a fülünkig jusson, hanem az egészen a szívünkig, és teremjen bennünk áldott gyümölcsöket. Éppen ezért most imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, hálásak vagyunk neked a mai napért is, hogy ma is megszólítasz bennünket, vezetni akarsz, hogy ma is hallhatjuk a te igédet, amely bátorít, vigasztal, erőt ad az élet útjaihoz. Köszönjük, hogy neked van szavad hozzánk ma is, egészen személyesen. Kérjük, hogy történjen ma is ez a csoda, hogy te formálsz, hogy te megérintesz bennünket, te lelked által itt vagy közöttünk, és mi tapasztaljuk a te jelenlétedet, te valóságodat. Így kérünk, hogy jöjj közénk, és áld meg a mi Isten tiszteletünket, egybegyülekezésünket. Add, hogy tudjunk rád figyelni, egészen odafigyelni és meghallani, hogy mi az, amit most a szívünkre helyezel. Így kérünk és várunk téged, a mi Urunk Jézus Krisztus nevében. Amen. Most pedig az ige hirdetésre készülve énekeljük a 229. dicséretünk első két versét. A 229. dicséretünk így kezdődik: Hű pásztorunk, vezesd a te árvanyájadat. Istennek azt az igét, amely alapján az ő üzenetét hirdetni kívánom ma közöttetek, az ő szent lelkének segítségül hívásával, a Zsoltárok könyvéből olvasom, annak is a 23. fejezetét. Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. Füves legelőkön terelget, csendes vizekhez vezet engem. Lelkemet felüdíti, igaz ösvényen vezet az ő nevéért. Ha a halál árnyéka völgyében járok is, nem félek semmi bajtól, mert te velem vagy. Vessződ és botod megvigasztal engem. Asztal terítesz nekem ellenségeim szeme láttára. Megkened fejemet olajjal, csordultig van pohara. Bizony jóságod és szereteted kísér életem minden napján, és az Úrházában lakom egész életemben. Amen. Foglaljunk helyet. Kedves testvérek, ez a zsoltár egy nagyon közkedvelt és jól ismert zsoltár, és szeretném, ha ma egy kicsit úgy néznénk rá, mint egy imádságra. Hiszen a Zsoltárok könyve egy imádságos könyv, amit a keresztények 2000 év óta, sőt még régebben is, már a zsidók is használnak és használtak, és valójában az Isten tiszteleten is mindig az a csoda történhet meg velünk, hogy az ige elkezd velünk beszélgetni. Egy dialógus alakul ki. És jó lenne, ha ez ma is történhetne. Vagy egy másik képpel érzékeltessem a dolgot, egy lelkipásztor úgy fogalmazta ezt meg, hogy a zsoltárok olyan kifutópályák, repülő kifutópályák, amin át szárnyalhatunk Isten felé, amin elindulhatunk az imádság útján, hogy aztán valódi és mély párbeszédbe kerüljünk a mennyei atyánkkal. Hát most így fogjuk egy kicsit közelebbről is megnézni ezt a zsoltárt. Először Dávid így kezdi: az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. És ezzel kapcsolatban talán a következő kérdés merülhet fel bennünk, ha az ige megszólít, hogy tudok-e hálát adni? Hogy meglátom-e az Isten munkáját az életemben? Hiszen nap mint nap annyi minden történik velünk, jó és rossz dolgok egyaránt, de meglátjuk-e az Isten jelenlétét? Tudunk-e hálát adni a jó dolgokért? Mert sokszor elrohanunk mellette, és természetesnek vesszük, és amikor a hiányok jelentkeznek, akkor látjuk, hogy mi mindenünk volt azelőtt. Tudunk-e tehát hálát adni neki? És ezt lehet gyakorolni, úgy gondolom. Ezzel kapcsolatban hadd meséljem el, hogy amikor gondolkodtam körülbelül egy fél éve, hogy a kislányommal hogyan is lehetne az esti imádságot bevezetni, megszerettetni vele, akkor az elején nem nagyon működött, de aztán jött egy ilyen gondolat, hogy tartsunk hálaadó kört esténként. Hálaadó kört, és azóta hát sokszor ő figyelmeztet minket, hogy ez ne maradjon el. És nagyon jó, hogy tényleg meg tudunk állni a nap végén sokszor, és végignézzük egy kicsit, hogy mi mindent kaptunk Istentől. Mi mindenért lehetünk hálások, és ez egyben abban is segít, hogy kiszakítson minket egyfajta panaszból, egyfajta olyan mentalitásból, amikor csak a hiányainkra tudunk nézni. Tehát így is úgymond felemelkedhetünk Istenhez, amikor hálát adunk neki, amikor meglátjuk az életünkben, hogy mi mindent kapunk tőle nap mint nap. Elsőként tehát így szólít meg ez a zsoltár, tudunk-e neki hálát adni? Ugyanakkor ez a vers arról is beszél, hogy Isten kivezet minket a szükségekből. Kivezet minket a szűkösségből, vagy úgy is mondhatnám a szorongásainkból. Mert ebből is van bőven, és úgy gondolom, hogy ha Istennek ezeket elmondjuk, akkor már is oldódik valami ebből. Ezzel kapcsolatban egy nagyon jó illusztrációt olvastam, hogy hogyan értette meg valaki, hogy hogyan is oldódik ez a fajta szűkösség és szorongás. Egy kisgyermek, amikor lefeküdt, 3-4 éves körüli, a sötét szobából kikiabált az édesanyjának, hogy anya, szólj hozzám, mert félek, és sötét van. És visszakérdezett az édesanyja, hogy de hát miért szóljak hozzád, miért jó az neked? És azt válaszolta erre a gyermek, azért, mert hogyha beszélsz hozzám, akkor egyből világos lesz. Akkor egyből világos lesz, hiába van sötét. Hol vagyok tehát szükségben, szűkösségben? Beszélgetek erről Istennel? elmondom-e neki. Mert akkor ő segíthet abban, hogy megszólít, és még ha éppen egyből nem is szűnik meg az a fajta sötétség vagy félelem, megtapasztalhatjuk az ő jelenlétét, hogy ő ott is velünk van, a mélységben. És az is jó, hogyha betesdai történetre gondolunk, hogy emberünk is legyen. Hogy legyenek olyan testvérek, akikkel megoszthatjuk ezeket a félelmeket, aggodalmakat, és őszintén kijönthetjük a szívünket, mert ez gyógyít. Aztán, ha tovább olvassuk a Zsoltárt, így mondja Dávid, füves legelőkön terelget, csendes vizekhez vezet engem. És itt ez a kérdés merült fel bennem, hogy tudunk-e vajon igazán csendben lenni? Tudunk-e csendben lenni az Isten előtt? Mert ha megfigyeljük a mai világot, akkor különösen is arra rendezkedtünk be, hogy mindig szóljon a tévé, a rádió, mindig van valami zaj, különösen itt a nagyvárosban, és már-már zavar, amikor semmi hang nem hallatszik, mert mi történhet velünk a csendben? Történhet az is bizony, hogy találkozunk kísértésekkel, magával a kísértővel, ami félelmetes lehet, olyan gondolatokkal, ami eltérít minket Istentől. Talán ezért sem vágyunk annyira a csendbe. Ugyanakkor az is megtörténhet, hogy önmagunkkal találkozunk, ami nem kevésbé félelmetes sokszor, hogy milyen mélységek is vannak bennünk, amit eddig nem is gondoltunk. De, ahogy Calvin is arról tanít, hogy Isten és önmagunk megismerése valahol összekapcsolódik, tehát nem szabad ettől félnünk, mert a harmadik ez, hogy a csendben bizony Istennel találkozhatunk. Istennel találkozhatunk, hogyha el tudunk csendesedni előtte, ha tényleg ki tudjuk egy kicsit a világ zaját kapcsolni körülöttünk, és szánunk rá időt. Tudunk-e tehát csendben lenni előtte? Majd így folytatja, lelkemet felüdíti, igaz ösvényen vezet az ő nevéért. Engedjük-e, hogy Isten vezessen minket? Ez talán az egyik legnehezebb kérdés, hiszen szeretjük kézben tartani a dolgokat, úgy gondolom, akkor érezzük biztonságban magunkat, hogyha minden az ellenőrzésünk alatt van, de mégis vannak olyan helyzetek, amikor úgymond kiveszik a kezünkből a gyeplőt. És az a kérdés, hogy ekkor rá tudjuk-e magunkat bízni Istenre? És a mindennapokban is engedjük-e, hogy vezessen minket a kis dolgokban és a nagyokban egyaránt, munkahelyen, családban? Nem lehet, hogy az életünk ketté szakadjon, hogy van egy keresztény életünk, amelybe engedjük, hogy Isten vezessen ideig, óráig, és van egy hétköznap életünk, amit úgy csinálunk, ahogy jónak látunk. Isten egy életet adott, és engedjük-e, hogy beleszóljon. És nagyon érdekes, ahogy az eredeti szöveget néztem, hogy amikor azt mondja itt a Zsoltáros, hogy lelkemet felüdíti, akkor ezt úgy is lehetne fordítani, hogy lelkemet visszafordítja. Lelkemet odafordítja önmagához. Mert így vezet minket Isten, hogy mindig újra és újra vissza kell, hogy fordítson magához, ahhoz, hogy felüdülhessünk. Hogy újra megerősödjön az a kapcsolat, amire teremtettünk vele. Engedjük-e, hogy így vezessen minket. Majd egy váltás következik a Zsoltárban, amikor így folytatódik. Ha a halál árnyék a völgyében járok is, nem félek semmi bajtól, mert te velem vagy. Vessződ és botod megvigasztal engem. Bízunk-e benne? Bízunk-e benne akkor is, amikor mélységek között járunk? És itt talán azt a példázatot tudnám említeni, amikor Jézus Krisztus a tengeren jár, és a tanítványok meglátják, és Péter ugye magához hívja Jézust. És mi történik? Magához hívja Péter, igen, Jézus. Mi történik akkor? Elindul Péter Jézusra nézve, és jár a vízen, a mélységek fölött jár, amikor Jézusra tekint. De amikor a hullámokra néz, akkor elkezd süllyedni. És úgy gondolom, hogy ez nagyon jól szemlélteti ezt, hogy Isten miért is akarja, hogy a mélységben is tudjunk hozzá kiáltani, ráfigyelni, mert akkor ő át tud vinni, még a legnagyobb mélységek fölött is. Ha ráfigyelünk, ha ránézünk, mert ha csak a hullámokra, csak a problémára, csak a nehézségre, akkor örvényként szív be minket. De ha tudunk Istenre figyelni, akkor még a vízen is átvisz. Vagy ahogy egy kedves zsoltáromban mondja, ha Isten megsegít, a falon is átugrom. Ezt mondja egy helyi zsoltáros. Nincs olyan fal, amit Istennel nem lehetne megugrani. Bízom-e benne a mélységben? Kiáltok-e hozzá? Ezt kérdezi ma tőlünk. Hogy megtapasztalassuk, hogy velünk van mindenkor. Majd így folytatja Dávid, asztal terítesz nekem ellenségeim szeme láttára, megkened fejemet olajjal, csordultig van a poharam. Itt pedig az a kérdés jön elénk, hogy táplálkozunk-e vele? Tápláljuk-e magunkat Isten igéjével nap mint nap? És az úrvacsorával, hiszen ez a kép nagyon közel áll hozzá. Mert az úrvacsora sokkal több, mint valami függelék az Isten tiszteleten. És ezzel kapcsolatban Calvin is azért küzdött, hogy legyen minden Isten tisztelet része az úrvacsora, mert nem véletlenül adta Jézus Krisztus, hogy tápláljon minket vele. Hogy azért adja azt a kenyeret és a bort, hogy megmutassa, hogy ilyen valóságosan adja magát nekünk. Táplálkozunk-e vele? Akarjuk-e, hogy ő legyen az életünk forrása? És ami még nagyon érdekes ebben a versben, hogy azt írja le a zsoltáros, hogy az ellenségeim szeme láttára történik mindez. De vajon miért? Miért történik mindez az ellenség előtt? Talán valami kár örömből? Nem hiszem. Isten nem így munkálkodik. Isten azért teszi ezt, mert az asztallal közösséget akar teremteni. Ha visszaemlékszünk a múlt vasárnapi ige hirdetésre, akkor szó volt róla, hogy békülj meg ellenfeleddel idejében, amíg együtt vagy vele az úton. És itt pontosan erről beszél a zsoltár, még ha nem is könnyű elsőre megérteni, hogy asztal terít nekünk az Úr, amihez más is odaülhet. Még az ellenségem is. Hiszen a hegyi beszédet olvassuk, abban nagyon világosan mond erről néhány szót Jézus Krisztus, amikor így beszél. Hallottátok, hogy megmondatott, szerest fele barátodat és gyűlöld ellenségedet. Én pedig azt mondom nektek, szeressétek ellenségeiteket, és imádkozzatok azokért, akik üldöznek titeket, hogy így mennyei atyátoknak fiai legyetek, mert ő felhozza napját gonoszokra és jókra, és esőt ad igazaknak és hamisaknak. Mert ha azokat szeretitek, akik titeket szeretnek, mi a jutalmatok? Nem ugyanezt teszik-e a vámszedők is? És ha csak testvéreiteket köszöntitek, mennyivel tesztek többet másoknál? Nem ugyanezt teszik a pogányok is? Ti azért legyetek tökéletesek, miként a ti mennyei atyátok tökéletes. Itt tehát a tökéletesség arról szól, hogy személyválogatás nélküli szeretetre hív minket az Isten, hogy leültet minket az ellenségeinkkel is egy asztalhoz. És így ma egész személyesen megszólíthat bennünket, testvérem, az ige, hogy kivel kell ma egy asztalhoz ülnöm. Kivel van olyan konfliktusom, amit az Isten rendezni akar most. Békülj meg ellenfeleddel idejében, amíg együtt vagy vele az úton, mondja az ige. És talán segít, ha megnézzünk Pál apostol útmutatását is ezzel kapcsolatban, hogy hogyan is nézzünk az ellenségeinkre. Mert az efézusi levélben így ír, mi nem test és vér ellen harcolunk, hanem erők és hatalmak ellen, a sötétség világának urai és a gonoszság lelkei ellen, amelyek a mennyei magasságban vannak. Pál apostol tehát itt nagyon jól rámutat arra, hogy nem az ember az ellenségünk, hanem a sátán, aki benne munkálkodik, de ugyanúgy megtörténhet az ellenségemmel is az a csoda, hogy a Krisztus kezd el munkálkodni benne. És ezért én is tehetek, hogyha egy asztalhoz ülök vele. Kivel kell tehát ma egy asztalhoz ülnöm? Kivel kell megbékülnöm? Erről is szól ez. Majd így folytatja végezetül, bizony jóságod és szeretetet kísér életem minden napján, és az úrházában lakom egész életemben. Itt visszatért át a hálaadás újra erőteljesen, és úgy írtam fel magamnak, hogy hálásnak maradni egyenlő talán azzal, hogy benne maradni. Hogy János evangéliumában sokszor beszél Jézus arról, hogy maradjatok én bennem, a közelemben, a jelenlétemben. És Pál apostol is rámutat erre a Tesszalonika levélben, amikor azt mondja, hogy szüntelenül imádkozzatok. És ez nem azt jelenti, hogy közben nem csináltunk semmit, hanem van egy belső lelki hozzáállás, hogy folyamatosan az Isten jelenlétébe élem az életemet. Hogy egy folyamatos kapcsolatba, egy dinamikus párbeszédbe vagyok vele. Benne maradok-e? Szüntelenül imádkozom-e hozzá? Előtte élem az életemet? Mert Jézus Krisztusban azért jött közénk az Isten, hogy a kapcsolatot rendbe hozza közöttünk. És ehhez az imádságunk is kell. Nem neki, hanem nekünk. Hogy nap mint nap megszólíthassuk, hogy hálát adhassunk neki. Hogy kijönthessük előtte a szívünket, hogy közben járassunk másokért. És így is az ő jelenlétébe helyezzük magunkat. Jézus Krisztusban azért jött közénk az Isten, hogy merjük őt újra megszólítani, mert ő a bűn falait lerombolta közöttünk. Merjük őt azért megszólítani, még akkor is, ha éppen mélységben vagyunk. A sátánnak a legnagyobb kísértése az, hogyha beleesünk éppen egy bűnbe, akkor nem mehetünk Istenhez, akkor nem szólíthatjuk őt meg. Éppen arra van szükségünk, hogy hozzá kiáltsunk. Így hallgassunk rá. Jézus Krisztusban azért jött közénk az Isten, hogy az ő szüntelen, tápláló, vigasztaló és üdítő jelenlétében éljünk, ahogy a Zsoltárban olvashattuk. Hogy így élhessük az életünket, és a Zsoltárossal együtt imádkozhassuk. Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. Füves legelőkön terelget, csendes vizekhez vezet engem. Lelkemet felüdíti, igaz ösvényen vezet az ő nevéért. Ha a halál árnyéka völgyében járok is, nem félek semmi bajtól, mert te velem vagy. Vesződ és botod megvigasztal engem. Asztalt terítesz nekem ellenségeim szeme láttára, megkened fejemet olajjal, csordultig van poharam. Bizony jóságod és szeretetet kísér életem minden napján, és az úrházában lakom egész életemben. Amen. Most válaszoljunk, testvérem, az ige hirdetésre, és a megkezdett 229. dicséretünk harmadik versét énekeljük. A 229. dicséret harmadik verse így kezdődik, Szent lelkedet töltsd ránk ki, mint hajnal harmatát. Gyertek testvéreim, és imádkozzunk. Menje, édesatyánk, hálások vagyunk neked, hogy te nap mint nap nem hagysz minket magunkra, hogy te vezetni akarsz, megszólítani akarsz minket. Azt szeretnéd, hogy egy örökös párbeszédben folyjon az életünk veled, és gyere, bíztattál minket ma is. Köszönjük neked, hogy te így jössz, és hogy mindig mehetünk hozzád, hogy Jézus Krisztusban megnyitottad az utat, hogy tárt kapukkal vársz minket magadhoz, hogy mindig van hely számunkra melletted. Így kérünk most gyülekezetünkért, hadd legyen valóban az az imádság házává. Így kérünk családjainkért, nemzetünkért, városunkért, valóban minél többen forduljanak oda feléd, vágyják a veled való kapcsolatot, merjenek megszólítani. Köszönjük, Urunk, hogy te ehhez adod a te lelkedet, hogy indítasz minket erre, hogy vágyjunk a veled való társalgásra, hogy kiönthetjük eléd a szívünket. Hálát adunk neked, és kérünk, hogy így könyörülj rajtunk a mindennapokban, amikor elsodornának sokféle problémák, aggodalmak, nehézségek, hadd tapasztalhatjuk ott is, a halál árnyékának völgyében is a te jelenlétedet, hogy te velünk vagy, hogy te nem hagysz minket magunkra. Köszönjük, hogy így vezetsz, hogy így táplálsz bennünket nap mint nap. Most pedig kiki önmagában folytassa az imádságot, mert az Isten lélek, és akik imádják őt, szükséges, hogy lélekben és igazságban imádják. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsáltunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Most pedig tágabb népünk közösségére is gondolva énekeljük a himnuszt és a székely himnuszt. Oh. Békesség Istene pedig, aki az örök szövetség vére által kihozta a halottak közül a mi Urunkat, Jézust, a juhok nagypásztorát, tegyen készségessé titeket minden jóra, akaratának teljesítésére, és munkálja bennünk azt, ami kedves ő előtte Jézus Krisztus által, akinek dicsőség örökkön örökké. Amen. Végezetül pedig helyünket elfoglalva, énekeljük záróénekként a 338. dicséretünket, annak mind a négy versével. A 338. dicséretünk így kezdődik: lelki próbáimban, Jézus, légy velem.